Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Rangos díjat nyert el az Egri Katolikus Egyetem. Töretlen népszerűségnek örvend Eger a turisták körében. Ma vette kezdetét a háromnapos Mátrai Borok Fesztiválja Gyöngyösön. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem elnyerte az év egyeteme 2025 címet kultúra és művészetpártolás kategóriában. Mint azt az intézmény közösségi oldalán írták, büszkék arra, hogy ezen felül az Egri Egyetem két területen is döntős volt, a karitatív tevékenység és a sikeres felvételi kampány témakörben. Az egyetem vezetése köszönetét fejezte ki kollégáinak, hallgatóiknak és partnereiknek, akik hozzájárultak-e példaértékű munkához, írták. Töretlen népszerűségnek örvend Eger, erről a polgármester adott tájékoztatást a Facebook posztjában. Mint azt Wagner Ákos írja, a város egyre népszerűbb úti cél, ami a vonzerő növekedését mutatja, nem csak belföldön, hanem nemzetközi szinten is. Mint azt kifejti, ez rekordbevételnek számít Eger turizmusában, legalábbis ami 2025 első négy hónapját illeti. A részletekkel kapcsolatban azt is elárulta, hogy az ENTAK és az adóiroda friss adatai alapján az egri szálláshelyek kiemelkedő évet zárhatnak. 2025 első harmadában jelentősen nőtt a bevétel és a vendégforgalom a tavalyihoz képest. A bevételi adatokkal kapcsolatban részletes számadatokat is megosztott. A szálláshelyek összesített bruttó árbevétele 2 milliárd 513 millió 400 ezer forint volt, ez több mint 301 millió forintos többletet jelent 2024 azonos időszakához képest. Áprilisban önmagában 221 millió 200 ezer forint volt a növekmény, ami 37%-os bővülés az előző évhez képest. Idén áprilisban 42.579 vendégészakát regisztráltak Egerben, 3.127-tel többet, mint egy évvel korábban. Az adókötelezett vendégészakák száma 36.068, ez 13,2%-os növekedés, 4.209 éjszaka többlet. A növekedéshez hozzájárult, hogy idén a húsvét teljes egészében áprilisra esett. A tavaszi szünet időszakában 36%-kal több vendég látogatott Egerbe. A város holtversenyben Siófokkal és Hajdúszoboszlóval került a legnépszerűbb vidéki úti célok közé. Ebben az időszakban különösen sok szlovák és lengyel turista választotta Eger városát. Az idegenforgalmi adóval kapcsolatban kiemelte, az év első négy hónapjában bevallott adó 88 millió 600 ezer forint volt, ami 4 millióval több, mint tavaly. Áprilisban 26,9%-os növekedést mértek az adóbevallások alapján. Szabályos, 660 grammos és összenőtt agancsot is lehetett látni a hetedik alkalommal megrendezett őszbak trófeamustrán. A szakemberek ilyenkor átfogó képet kapnak nem csak a vadállomány minőségéről, hanem a vadászterületekről is. Idén tavasszal 33 vadásztársaság több mint 400 agancsot vonultatott fel a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei vadászkamara Sóstóhegyi központjában.
2017-ben volt az első mustránk hagyományteremtő céllal, és ment is szépen a dolog, kivéve a Covid éveit, ugye, amikor nem tudtuk ezt megtartani. Gyakorlatilag ilyenkor mindig az a cél, hogy a éppen aktuálisan még a megyében lévő bérvadászok által elejtett őszbakokról egy metszetet tudjuk mutatni a hivatásos vadász kollégáknak, illetve az érdeklődő sportvadászoknak. Így aztán ugye mindig igyekszünk minél több trófeát ide kérni, minél többet behozatni. Most 33 társaság vett részt a mustrán, több mint 400 avancsot hoztak, ez egy magas szám. Különösen, hogyha figyelembe veszük, ugye, hogy a külföldi vendégvadászok nál egyre inkább az a divat, hogy jönnek, néhány napot vadásznak, megvárják egy-két napig, míg elkészül az agancsnak ugye a kikészítése, bírat, és el is viszik magukkal, tehát egyre nehezebb összeszervezni ennyi trófeát, de úgy látszik, hogy a vadászati jogosultaknak is tetszik ez a rendezvény, és mindig amennyit csak lehet itt tartanak. Minden vadászterületről tud kikerülni olyan őz, ami tényleg kiemelkedő és szép, és ez számunkra nagyon jó visszajelzés, hiszen alapvetően azt jelenti, hogy nincs a megyében rossz adottságú terület, maximum, hogyha a gazdálkodás nem ahhoz a terület, élethez igazodik, nem azt mondtam, hogy rosszul gazdálkodnak, hanem nem az adott lehetőséghez mérten gazdálkodnak, akkor lehetnek visszaesések, de akár a homokról beszélünk, akár itt a rétközi részről, a Tiszajátéről, szinte most mindenhonnan hoztak be olyan szép, nagy súlyú vagy különleges bakot, amire büszkék lehetnek.
Ma vette kezdetét a háromnapos Mátrai Borok Fesztiválja Gyöngyös főterén. A programokról már korábban beszámoltunk, így most a technikai kulisszák mögé nyerhetnek betekintést, Válik István rendezvényszervezőt hallják.
Azt gondolom, hogy most már a megszokott dolgok lesznek. Igen, tehát a nagy színpad ugye a szokott helyén, hátul ott is van egy LED fal, bár azért az inkább a fellépőknek a dolgait fogja mutatni. Lesz a főtér közepén, illetve hát lesz, az is már ott van, áll a LED fal a főtér közepén, ugye ott a Honvéd kaszinó magasságában, illetve áll egy LED fal a gasztroudvarnál, ami pedig a nagy templommal szemben helyezkedik el, tehát az ételárusok azok ott lesznek megtalálhatóak. Szóval van LED fal ott is, a büfénk szintén a főtér közepén lesz megtalálható, a mobil WC-k azok a Puki Árpád utcában, a gasztroudvar mögött a Hanisz téren, illetve a Dodgem mellett is található. Toalett, vízvételi lehetőség a főtér északi és déli végén a két szökőkútnál található. Az fontos, ezt mindig el szoktam felejteni, hogy egészségügyi ellátás ugye az is elérhető ilyenkor a nagy rendezvényen, és akkor az a főtérnek az északi és déli végében kettő helyen is megtalálható, az egyik a nagy templom előtt, ott fog állni egy mentőautó, a másik mentőautó pedig lent a színpad mellett már a Mátyás Király utcára fordulva, úgyhogy akinek bármilyen egészségügyi problémája lenne, bár ne legyen, ugye ez gyorsan le is kopog, ott gyors egészségügyi segítséghez tud hozzájutni. És akkor így, igen, nagyjából így néz ki. A borászokat nem mondtam, lesznek ők is. A szokott helyen a borpavilonokban 23 faházban lesznek megtalálhatóak. Közbiztonság, nagyon-nagyon biztonságban leszünk. Hát tulajdonképpen 4 szervezet is lesz. Ugye lesznek a biztonsági őreink, akik azért elsősorban a színpad környék, illetve a fellépők biztonságát garantálják, de a bulizók, ugye ott az elsősorban bulizókra is vigyáznak, a biztonsági őreink. Kint lesznek természetesen a polgárőrök, ők is segítenek bennünket, illetve hát a bulizókat. Kint lesznek a városrendészek, őket is meg lehet találni, látványosan meg fognak jelenni, illetve lesz a rendőrségnek olyan része szintén, akit könnyen meg lehet találni, de lesz olyan része is, akiket nem lehet majd csak úgy megtalálni, hanem egyszer csak majd ők megjelennek. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezzel nem lesz probléma. Én szerintem az elmúlt 1-2 évben már ezzel nem volt különösebb gond, úgyhogy vagy ha volt is, akkor az gyorsan megoldódott.
Közeledik a 33. Bükkihegyi Maraton. A teljes nevén 33. Bükkihegyi Maraton Kis György Ádám emlékverseny elnevezésű terepfutó viadalt június 7-én szombaton rendezik meg. A komoly hagyományokkal rendelkező 4 egyéni és 1 váltószámot kínáló versenyre június 1-ig lehet kedvezményesen előnevezni. Magyarország legidősebb terepfutó maratonjának a versenyközpontját ezúttal is Miskolcon, a Majális Park királyasztalon jelölik ki. A 4 versenyszámnak a mezőnye a 10,6 kilométeres, 330 méter szintemelkedéssel nehezített, 2012-ben sikerrel debütált körpályán vetélkedik. A futók körönként visszatérnek az erdei stadionba, így a szurkolók, családtagok folyamatosan figyelemmel kísérhetik a verseny alakulását. A részletekről Szűcs István, a Miskolci Maratonklub Egyesület elnöke adott tájékoztatást.
A 33. Bükkihegyi Maraton az június 7-én szombaton lesz itt Miskolcon, a Csanyi-Kürt királyasztalon kijelölt versenyközpontban. Gyülekezhetnek a futók, onnan fognak elrajtolni, és oda is érkeznek vissza. Egy 10,6 kilométeres körünk van, amiből a kismaratonosok 1-et, a félmaratonosok 2-t, a maratonisták 4-et teljesítenek, illetve a 4 tagú maratonváltó is 1-1 kört teljesít ebből a körből. Van egy 3,5 kilométeres minimaratonunk, ez a gyerekeknek, idősebbeknek, kevésbé felkészülteknek ajánljuk, és ezt a minimaratont lehet túrázós étával is teljesíteni. Szintemelkedés az a 10,6 km-es körön 330 méter körönként. Ez a pálya, ez 2012-től a hegyi maraton pálya, tehát aki már járt itt, annak ismerős, aki nem járt itt, az pedig óvatosságra intem, mert tehát egy körben még el lehet viselni a 330 méter, de 4 körön keresztül ugye az már 4x330 méter, tehát nem egyszerű, nem könnyű a pálya. Általában a mi versenyeinket a Miskolc Egészséges Ifjúságért Alapítvánnyal és a Biennale Nonprofit Kft-vel közösen szervezzük már nagyon régen, úgyhogy idén sem lesz másként. Nagyon összeszokott csapatunk van, tudjuk egymást segíteni mindenféle téren, úgyhogy hát, ahogy szokták mondani, a jó bevált módszere ne változtassunk, sem változtatunk. Nagyjából egy 15 fő akik hónapokon keresztül foglalkoznak egy-egy versennyel. Ez azt jelenti, hogy az engedélyeztetéstől kezdve az érmek beszerzéséig, a befutó érmek megrendeléséig, tehát a rajtszámok, a nyomdai munkák elrendezéséig, a dekoráció elintézéséig, a versenyzői pólók, illetve a rendezői pólók megrendeléséig, tehát egyik sokképű a dolog, illetve ami talán a legfontosabb az, hogy a nevezések nyitás után folyamatosan beérkező regisztrációkat is kezelni kell, hogy a nevezéseket ezt a honlapunkon tesszük meg, erre van egy külön csapatunk, akik a nevezéseket koordinálják, rögzítik. Ez is egy komoly tétel. A sportszakmai részét is egy külön rendezőtársunk végzéti egyben, a vezető versenybíró is. Ugyanakkor ugye a biztosítást el kell intézni a polgárőrséggel, a rendőrséggel, ebben az esetben csak polgárőrséggel egyeztetni a dolgokat, illetve hát a verseny napján, illetve a verseny megelőző napon, amikor építjük a versenyközpontot, akkor ez a 10-15 fő, ez 40 főre, 45 főre, 50 főre is kikerekedik, mert hát ugye a pályát is kell biztosítanunk, a pályán kellenek versenybírók, a pályán kell frissítőpont, azt is üzemeltetnünk kell. A versenyközpontban szintén kell egy célfrissítőpont, egy pályafrissítőpont. Ugyanakkor ugye a folyamatos időmérési dolgokat rögzíteni kell, az eredményhirdetéseket folyamatosan rögzíteni kell, az eredményeket ki kell függeszteni. Tehát ha így nézzük, akkor a verseny hétvégén, tehát azon a péntek szombaton 45-50 fő dolgozik azért, hogy mind sikeresebb legyen a verseny.
Végül az időjárásról. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett derült lesz az ég, néhány zápor zivatar előfordulhat, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet szombaton hajnalban 10-11, napközben aztán 26-27 fok körül alakul. Régiónkban, az északkeleti csücsökben ennél picivel hűvösebb is lehet, ugyanakkor az alföldi tájakon már ennél is melegebben alakulhat az időjárás. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. május 30-án pénteken.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az összeállítás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunk tartalmából. Újra a régi fényében tündökölhet a Szerencsi hegyalja kapuja építmény. A tűzoltó képzésről, valamint a tűzoltó zenekar történetéről érkezett kiállítás Nyíregyházára. Új helyre költözött Egerben az IFI pont. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Új helyre költözött Egerben az IFI pont. Az Uránia moziban kialakított új ifjúsági központot csütörtökön délután adták át. Az IFI pont a Lenkei udvar felől és a mozi főbejárata felől is megközelíthető. Gály Juditot, Eger alpolgármesterét kérdezzük.
Egerben új helyre költözik az IFI pont, itt már a fiatalokkal beszélgettem, nagy öröm ez számukra. A városvezetés miért tartja ez fontosnak, hogy egy sokkal nagyobb, kulturáltabb helyen találkozhassanak a fiatalok?
A Városi Diáktanács tagjaival leültünk nagyon sokszor beszélgetni, és valójában ez a fiatalok igénye volt, hogy legyen egy olyan hely, ahol ki tudnak bontakozni, ahol a tehetségeket meg tudják mutatni, ahol szórakozni tudnak, és nem csak a Városi Diáktanács tagjai, hanem a városban a fiatalok többsége egy ilyen elérhető helyen legyen. Az Uránia mozi az ugye azért egy központi helyen van, úgy gondoltuk, hogy könnyen elérhető, és miután beszéltünk az üzemeltetővel, és nagyon aktív volt abban, hogy akkor ezt csináljuk meg, elkezdtünk gondolkodni a fiatalokkal együtt, hogy akkor milyen lehetőségek legyenek. Az elején még elindulunk azzal, hogy különböző játékok, beszélgetések, akár megmutatják magukat zenekarok, kis együttesek. Tervezzük is, hogy lesz olyan filmvetítés, akár egy labdarúgó mérkőzésnek a közös megnézése, vagy bármiféle olyan közös rendezvény, ahol együtt tudnak lenni. És hát bízom abban, hogy ez csak szélesedni fog. Itt nagyon várjuk azt, hogy a fiataloknak legyen ötlete, ők mondják meg, hogy mi történjen, de hogy ez tényleg egy otthona legyen az egri fiatalságnak, és bízunk abban, hogy ez sikerülni is fog.
Milyen korosztályt várnak ide elsősorban, kik számítanak fiatalnak?
Középiskolás korosztály, de ezt picit lemennék, mert azért a 7.-8. osztályosok is azért most már szívesen bandáznak, vagy vannak együtt, illetve hát az Eszterházi Károly Egyetemmel is felvettük a kapcsolatot, tehát azok a hallgatók, akik azért úgy érzik, hogy itt el tudják tölteni a szabad idejüket, azért azokat is szívesen látjuk.
A közel 80 éves magyar intézményes tűzoltóképzés, valamint a közel 90 éves tűzoltózenekar történetéről érkezett kiállítás Nyíregyházára. A kiállítás megtekinthető lesz a tűzoltóság gyermeknapi rendezvényén is, a Nyíregyházi Tűzoltó Parancsnokság Konti Gyula emlékhelyén. A vándorkiállítás tematikáját Dombrádi Gábor tűzoltó alezredes, tűzoltó sisakokból álló magángyűjteménye is kiegészíti. Most őt hallják.
Itt bemutatásra kerül az, hogy a tűzoltók hogy is kezdik meg tanulmányaikat. Fővárosban, egyébként a Katasztrófavédelmi Oktatási Központban végzik ezt a képzést. Ez mai napig így van. Tehát az a tűzoltó, az a személy, aki tűzoltó szeretne lenni, az itt kezdi a pályáját, majd itt folytatja a továbbképzéseit. Úgyhogy aki tűzoltó, az intézményünkkel fog mindenképpen találkozni. Itt láthatjuk a különböző korszakokban milyen tűzoltó technikát alkalmaztak, hogyan képezték magukat a tűzoltók, illetve az oktatói állomány is bemutatásra kerül. Itt elsősorban, amit kiemelt a központi múzeum, amit fontosnak látott bemutatni, az a karnagyoknak az életútja. Velük ismerkedhetünk meg, ugyanis a tűzoltó zenekarnak az egyik legfontosabb tagja az a karnagy. Az ő élet vitele, ritmusa határozza meg a zenekarnak a tevékenységét, a munkáját, és az ő irányítása alatt végzi tevékenységét a zenekar, úgyhogy ez a rész, ez eredendően az ő tevékenységüket mutatja be. Egy tűzoltó sisakban én úgy gondolom, hogy az adott kor lenyomatát, azt megtekinthetjük, ami az adott tűzoltóságot érintette mindenféle fajta szempontból, tehát egy időálló terméket alkotnak általában a gyártók, és eltérő országban eltérő gondolkodás volt, és ez mind megjelenik egy-egy sisakban.
Újra régi fényében tündökölhet a Szerencsi hegyalja kapuja építmény. A baleset veszély miatt 2022-ben lebontott, fából készült szerkezet egy támogatásnak köszönhetően még az évben újjáépülhet. Koleszár Krisztián tudósítónk összeállítását hallják.
3 évvel ezelőtt kényszerült rá Szerencsváros önkormányzata, hogy lebontsa a település főútja mentén megépített úgynevezett hegyalja kapuja torony tetejét. A fából kialakított szerkezet életveszélyessé vált, hiszen egy-egy nagyobb szél idején veszélyes kilengéseket tett. Az akkor megtett intézkedésekről Szabó Lászlóné, a városfejlesztési osztály vezetője, aki végigkísérte a torony sorsát, a következőket mondta el.
Torony tervezője, az épület tervezője, Salamin Ferenc egyébként a város főépítésze, statikus tervező kollégával kijött, megtekintette a helyszínen, hogy milyen kárt szenvedett a torony, illetve kértük tőle, hogy helyreállítására vagy a további teendőkre majd valamilyen javaslatot tegyen. A statikus kollégával együtt megállapították, hogy a torony keleti és nyugati oldalán az álló pallókat tartó 3-3 gerenda anyagában károsodott. Tehát az eltelt idő alatt korhadásnak indult repedések vannak rajta, gyakorlatilag a tartó szerkezeti szerepét elveszítette, tehát ezeknek a kicserélése elengedhetetlen ahhoz, hogy a további élettartamát biztosítani lehessen a felépítménynek. Ezt követően még egyszer kijött a tervező, már a kivitelezést végző Szivárvány Épp Kft. Ács szakemberével, eredetileg ő építette egyébként a tornyot, tehát neki van a legnagyobb rálátása arra, hogy hogyan lehet helyreállítani, és vele már azt a technológiát beszélték meg, amilyen módon meg lehet oldani ezt, hogy ezt a 6 gerendát kicseréljék. Ezt követően kaptunk egy írásbeli javaslatot a tervezőről, az pedig arról szól, hogy a teljes tornyot fel kell állványozni, a pallókat le kell bontani róla, a pallók anyaga egyébként jó, tehát azok megfelelő statikai állapotban vannak, be kell számozni az elhelyezésüknek megfelelően, daruval le kell őket juttatni a földre. Ezt követően a 6 darab gerenda kicserélhető, ez új anyaggal, valamint egy biztonsági megerősítést is kapna a torony az északi nyitott oldaláról, egy ilyen András keresztes megerősítést kap. Ezt követően a pallózat új kötőelemekkel az új gerendához visszaépíthető. Természetesen az, ami el lett vágva, azokat a pallókat pótolni kell. Faanyaga ugyanúgy telített borovifenyő, tehát ez azt jelenti, hogy nem felületkezelt, hanem nagy nyomáson impregnált faanyag, méregdrága.
A 2007-ben átadott épület jelenlegi formájában a város torzója. Az önkormányzat, valamint Kondzs Zsófia országgyűlési képviselő lobby tevékenységének köszönhetően azonban újra eredeti állapotába kerülhet a torony, amelyen a faszerkezet kicserélésén túl egyéb javításokat is el tudnak majd végezni az idei évben.
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai Erdő Péter bíboros, prímás Esztergom budapesti érsek vezetésével hálaadó szentmisét mutatnak be 14. Leó pápa megválasztásáért június 3-án kedden 18 órakor a budapesti Szent István bazilikában. A szentmisét majd élőadásban közvetíti a Szent István Rádió. Május 15-én csütörtökön életének 99. évében elhunyt Csókai Károly jezsuita szerzetes. 1993-ban Kanadából hívta haza az újraegyesült magyar provincia vezetése, rövid budapesti és kárpátaljai szolgálat után Miskolcon lett plébános, és hittan tanított a Fényi Gyula jezsuita gimnáziumban. Emellett lelkinapokat tartott, bekapcsolódott a kúszió mozgalomba, papok és szerzetesek lelki vezetője lett, lelkiségi könyveket fordított, kórházban fekvő betegeket látogatott. 90. születésnapján a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Pro Ecclesia Hungaria díjjal tüntette ki. Csókai Károlyt június 10-én kedden 17 órakor búcsúztatják Miskolcon. Ternyák Csaba Egriesek lesz a gyászmise főcelebránsa és a temetési szertartás végzője. A Jászberényi Cserkészet 100 éves múltja apropóján rendeztek cserkész konferenciát a Jászok fővárosában. A program fővédnöke, főtisztelendő Lóci Tamás az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság elnöke volt, aki jászberényi szülöttjeként aktív tagja volt éveken keresztül a cserkész csapatnak. A találkozóra emlékkiállítással is készültek, amely a Jászberényi kampusz épületében tekinthető meg. Tudósítón Koleszár Krisztián riportját hallják.
Jászberényi cserkész testvérem érkezett a megtisztelő felkérés Vidovics Kálmántól. Mondhatnám azt, hogy feldobott labda voltam ennek a konferenciának a védnöki posztjára, hiszen jászberényi születésű vagyok. A cserkészetbe aktívan 1990 és 95 között, és még azt követően néhány évig kevésbé aktívabban részt vettem. És hát mivel a cserkész pedagógia, meg nevelés is egy ilyen fő csapás iránya volt ennek a konferenciának, a tanári oldalról, az iskolahálózatról is, úgyhogy szívesen tettem eleget ennek a felkérésnek.
Akik eljöttek ma erre a konferenciára, mit hallhattak, vagy hogyan ismerhették meg a cserkészetet, milyen aspektusokból?
Szép volt a felvezetés az előadásoknak, hiszen kaptunk egy általános tájékoztatót a cserkészet alapításáról. Azt követően a konferencia apropóját adó évfordulóról, tehát magáról arról, hogy Jászberényben az elmúlt 100 évben hány csapat alakult, annak milyen története volt, hogyan szűntek meg a történelmi viharaiban, és melyik él most tovább. Utána a cserkészet pedagógiájáról kaptunk egy történeti és cserkésztiszti áttekintést, aztán pedig én a lelkiségi neveléssel kapcsoltam ezt össze, amiben sok átfedés volt a pedagógiában, de nem felejtették el a szervezők azt sem, hogy egy konkrét őrsi foglalkozást is megelevenítsenek előttünk, ami úgy nagyon jó volt, mert egy kicsit a elméleti előadásokat legalább lazította.
Kik vettek részt, vagy a meghívottak köréről mit lehet tudni?
Hát akik itt vannak, a szervező Vidovics Kálmán, ő tartotta az első előadást, nyilván ő lát bele legjobban a helyi városnak az életébe és az elmúlt 100 évbe. Dr. Glinius András történész tartotta a cserkész pedagógiáról az előadást, aki a Tudományos Akadémiának is tagja. Ugye az ősi foglalkozást a helyi csapatnak a tagjai tartották, egy nagyon frappáns, nagyon ügyes, nagyon pörgős, nagyon szép előadás volt, és utána pedig szekcióülések voltak, amelyek a előadóknak a témáira reflektáltak.
Kiket vártak erre a programra?
Tulajdonképpen nyitott volt mindenki irányában, tehát a meghívás az teljesen nyilvános volt. Annyiban segítettünk a rendezvénynek a megvalósulásában, hogy én magam például az Egri Főegyházmegye fenntartásában lévő katolikus iskoláknak a levelező hálózatán keresztül fölhívtam a figyelmet erre a rendezvényre, nem utolsó sorban azzal a céllal, hogy örülnék annak, ha minél több iskolánkban alapulna cserkész csapat, mert én magam látom ennek a jellemnevelő hatását. Azon kívül a jászberényi jelenlegi és elszármazott cserkészek is mozgósították a maguk kapcsolati tőkét, és akkor így egészen távolról is érkeztek vendégek.
Jó, köszönöm szépen!
A Jászberényi Cserkészet 100 éves múltja apropóján rendeztek cserkész konferenciát a Jászok fővárosában. A program fővédnöke, főtisztelendő Lóci Tamás, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság elnöke volt, aki jászberény szülöttjeként aktív tagja volt éveken keresztül a cserkész csapatnak. A találkozóra emlékkiállítással is készültek, amely a Jászberényi kampusz épületében tekinthető meg. Tudósítón Koleszár Krisztián riportját hallották. 10. alkalommal rendezik meg a Nézz fel Pünkösdváró keresztény fesztivált 60-ban a Kossuth téren, május 31-én, szombaton délután 2 órától. Az esemény az ökumenizmus és az összefogás egyében a történelmi egyházak összefogásával invitálja a régió keresztény közösségeit, hogy együtt hirdessék Jézus Krisztus szeretetének üzenetét. Dr. Tata István református lelkipásztort, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Lelkész úr, beszéljünk erről, hogy mi az üzenet a 10. keresztény fesztivál.
Igen. Fesztivál 10. alkalommal. Nagy öröm ez, hogy folyamatosan meg tudtuk tartani. Eddig a két Covid év maradt csak ki. Hogy miért csináljuk, ennek több oka van, de a legfontosabb az, hogy világos lett számunkra, hogy felelősségünk van 60-ért, 60 városáért. Van egy küldetésünk, mint egy ház, és ez kettős dolgot jelent. Az egyik, hogy kell, hogy felálljanak Isten gyermekei, közösségei, gyülekezetei, legyen egy hely, egy idő, amikor láthatóan megjelenünk, hogy Isten magasztaljuk. Tehát az egyház egyik fő feladata az, hogy rámutasson arra, aki fölöttünk van, aki a királyok királya, uraknak ura, minden kis király, mint nagy király fölött. Már szerintem nagyon nagy szükség van, hogy mindenki önmagát szeretné ünnepelni. Tehát ez az egyik célunk, hogy összejövünk a Kossuth téren, hogy felemelni Isten nevét. Ezért lesznek a dalok, a megszólalások, a vallomások, a gyermekprogramok. A másik meg, hogy van mondani való. Tehát a mondani való az evangéliumnak az elmondása. Az evangélium azt jelenti, hogy Jézus Krisztus eljött, a bűneinket meghalt, egy új életmódot, bűnbocsánatot és örök életet tud adni, és ennek a meghirdetése, ebbe való hívogatás, a megszólítás, és a segítés, az egymásért való könyörgés, egymás kezének a megfogása, egy ilyen reménytelen, nehéz világban, ahol annyi a betegség, a kérdés, főleg a jövővel kapcsolatban, hogy szeretnénk jó híreket mondani. Jó híreket 60-ban, meg reméljük, hogy másoknak is, akik el fognak jönni. Hallottuk az utalást, igen, 10. alkalom, 10 parancsolat. Mindig egy olyan témát keresünk, ami összeköthet bennünket, és a 10 parancsolatra is így gondolunk, hogy közös kincsünk, és ezt szeretnénk feldolgozni. Ennek van persze egy komoly teológiai háttere is. Az Ószövetségben kőtáblán volt, és kívülről jött, mint imperatívus, mint felhívás, hogy ne tedd, vagy mit tegyél. Az Új Szövetségben egy új hangsúlyt kapott a 10 parancsolat, nem töröltetett el. Jézus ennek a magyarázatával kezdte el a prédikálását a hegyi beszédben, elmélyítette, és egy különleges hangsúlyt helyezett rá, hogy a szeretet által lehet megtartani, és ott a pünkösdi vonatkozás, hogy a Szentlélek segít ebben.
10. alkalommal rendezik meg a Nézz fel Pünkösdváró Keresztény Fesztivált 60-ban a Kossuth téren, május 31-én szombaton délután 2 órától. Az esemény az ökumenizmus és az összefogás egyében a történelmi egyházak összefogásával invitálja a régió keresztény közösségeit, hogy együtt hirdessék Jézus Krisztus szeretetének üzenetét. Dr. Tatai István református lelkipásztort, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte. Lőrinciben a Szent Mihály templomban a hónap első kedjén 9 és 15 óra között lehetőség nyílik csendes szentségimádásra. Ez az alkalom júniusban 3-án, júliusban 1-én, augusztusban pedig 5-én lesz, 9 és 15 óra között tehát. Szeretettel várják és hívják a kedves testvéreket. Szentlélekváró egészségnapot és véradást szerveznek Egerben a Lajosvárosi plébánián június 3-án kedden 14 és 18 óra között. Szűrővizsgálatokkal is készülnek, a Movember Magyarország Egyesület PSA szűrést tart, a Cukorbetegek EGRI Egyesülete pedig vércukorszintmérést, Flavin 7 bemutatóval is várják az érdeklődőket, valamint egy tál étellel. A programot a plébánia közösség, a Fertálymesterek és a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesület szervezi. A helyszín a Találkozások háza, a Lajosvárosi plébánia Egerben az Aradi utcában, az időpont át június 3-a kedd 14 órától. Június 6-a és 8-a között lelki gyakorlatot szerveznek Bencés szellemiségben, Sajó Pál falán a Szentlélek lelki gyakorlatos házban. Csend, ima, közösség, mit jelent Isten előtt csendben lenni, ez a mottója a lelki gyakorlatnak. Jelentkezni a szentlélekház@migorkat.hu e-mail címen lehet. A lelki gondozói beszélgetések mellett gyónási lehetőséget is biztosítanak a szervezők. A részvétel költsége 19 000 forint. Június 7-én 19 órától az Egri Szent Bernát Ciszterci templom is csatlakozik az Orgonák éjszakája programhoz. Fellépnek Faludi Zsuzsanna szoprán, Vágási Boglárka kürt és Birincsik Gergely orgona. Június 7-én pünkös szombaton este Szentlélekváró imaestet tart Csátorajóújhelyen a hegyközi karizmatikus megújulás. Az összejövetel a Szárhegy, Magyar Kálvária tetején lévő Szent István kápolna, ahol a 18 óra 30 perctől este fél 11-ig tartó összejövetel középpontjában az eukarisztiál, emellett Szentlélek hívás és ünnepi szentmise szerepel a tervezett programban. Bővebb információ a Hegyközi Karizmatikus Megújulás Facebook oldalán található, mindenkit szeretettel várnak a szervezők. Szeretettel várják a híveket a második krisztusi szeretet napjára a Torna Szent Andrásra, amely majd augusztus 17-én vasárnap lesz. Ima a közös éneklés előadások szerepelnek a programban. A Torna Szent Andrási Árpádkori ikerszentélyes templom és benne a freskók közül kiragyogó több alakos Szent Ilona ábrázolás páratlan a Kárpát-medencében. Szeretettel várnak mindenkit. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. A mai műsor szerkesztésében munkatársaim voltak. Debnár Ádám, Sinkovics Andrea, Kolesszár Krisztián és Kriston Tamás. Köszönjük a figyelmüket, a szerkesztőt Domán Vivient hallották. A viszonthallásra.
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A régió sportja.
Július közepén immár ötödik alkalommal rendezik meg Cigándon, a városi stadionban a Cise Kupa felkészülési labdarúgó tornát. Bronzérmet szerzett a csehországi Poděbrádban megrendezett csapat Európa-bajnokságon Helebrant Máté. Sorozatban másodszor bajnok a borsodabói Zemplén vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokságban az Ószt-Sajóvölgye csapata. Sportszakmai együttműködési megállapodást kötött Szécsi Zoltán és a KSK Delfin Vízi Sportklub. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Július közepén immár ötödik alkalommal rendezik meg Cigándon, a városi stadionban a Cise Kupa felkészülési labdarúgó tornát. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően idén is négy csapat érkezik a bodrogközi városba. A kupa az idén is nívós lesz, az MB3-as Cigándesén kívül a címvédő korábbi többszörös győztes Szatmárnémeti állandó tagja mezőnynek ezúttal is, mellettük egy év kihagyás után jön a szintén harmadik vonalbeli Putnok, a negyedik együttes pedig a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Sényű lesz. Bronzérmet szerzett a csehországi Poděbrádban megrendezett csapat Európa bajnokságon Helebrant Máté. A nyíregyházi gyalogló 1 óra 21 perc alatt 13. helyen ért célba. Most őt hallják.
A mi rajtunk délután 4 órakor volt az utolsó versenyszám, így nyomon tudtuk követni már reggel 7 óra 30-kor kezdődő versenyszámokat, akkor indultak a 35 km-es fiúk és lányok, és hát meglepetésre világcsúcs született már rögtön a legelején, hiszen 35 km-en az olasz gyalogló Massimo Stano világcsúcsot gyalogolt, és ez tulajdonképpen hatalmas tökést adott nekünk, mert előtte féltünk az időjárástól, mert hűvös időt mondtak, meg hatalmas szelet, de hát úgy voltunk elő, hogy ha a világcsúcsot tudtak gyalogolni ilyen körülmények között, akkor nekünk is jót kell menni, és ez sikerült is, hiszen a csapattagok magukhoz képest mindenki jól teljesített, és az elvárásoknak megfelelően tudtunk célba érni. Az előzményhez még hozzátartozik, hogy egy hónap ezelőtt az országos bajnokság nem úgy sikerült, ahogy elterveztük, de nem csüggettem, mert az edzések nagyon jól mentek, tudtuk, hogy jó formában vagyok, csak akkor még nem voltam csúcsformában, a gyorsaság hiányzott. Viszont az elmúlt hetekben az edzések tényleg nagyon jól sikerültek, hogy nagyon optimista voltam, tudtam, hogy jó formában vagyok, és ez már az első kilométerektől érződött, mert olyan köridőket mentem, olyan alacsony púzussal, ami megnyugtatott, és tudtam, hogy ezt végig bírni fogom. Voltak a verseny közben holdpontok, de az volt a szerencse, hogy a csapattársam, Venyercsány Bence, meg pont azokban a körökben volt erős, amikor én gyenge, és pont fordítva is így volt, és így tudtuk húzni egymást, ami tényleg egy igazi csapatmunka volt, és ez nagyon kellett ahhoz, hogy ezt a csapat bronzérmet megszerezzük. Illetve a harmadik csapattársunk, Tóth Norbert, aki egy fiatal székesfehérvári gyalogló, ő is egész jót gyalogolt magához képest, és ez a három eredmény, ez kellett ehhez a bronzéremhez. 15 kilométerig nem is gondoltuk arra, hogy most hanyadikak vagyunk. Először a 15 vagy 16. kilométerben kiabálták be kintről, hogy a negyedik helyen állunk a finnek mögött, és pont azt a finn gyereket kellene megelőzni, aki pont előttünk volt egy 40-50 méterrel. Szóval az utolsó 5 kilométeren tényleg Bence és meg én is vérszemet kaptunk, és ott kezdődött el igazán a csapatmunk. Az egyik körbe Bence ment elől, következő körben meg én, hogy így próbáljuk húzni egymást, és nem egymás ellen versenyeztünk, hanem a csapatért versenyeztünk. Az utolsó 20 méteren, amikor meg már megelőztük a finn gyalogló ellenfelünket, akkor meg már felszabadultan tudtunk hajrázni egyet. Másodpercre pontosan egy időnk lett, de a célfutó engem hozott ki előrébb, így én a 13. Bence meg a 14. helyen végzett, és mikor célba érkeztünk, akkor rohantak oda a csapattársak, és kiabálták, hogy megvan a harmadik hely, és akkor szabadultunk fel igazán. Ez mindenképpen kellett az egész szakágnak, meg az atlétikának is. Tudtuk már előtte, hogy ilyen még nem volt, hogy a magyar férfi gyaloglásban három ilyen jó formában lévő versenyző van egy időben, ezt mindenképpen ki akartuk használni, és ez sikerült is. Hát bízunk benne, hogy ez a jövőben a szakág előre mozítását fogja jelenteni. Nekem személy szerint nagyon nagy motivációt jelent a jövőre, hogy azért már be kell valami, nem vagyok fiatal, és 36 évesen is az egyéni csúcsom közébe tudtam kerülni. Ha az elején kicsit bátor vagyok, akkor még talán egyéni csúcs is lehetett volna, de a jövőre nézve ez mindenképpen pozitív, hogy ilyen erős vagyok. Az év hátra levő részét meg ezután meg kell beszélnünk Józsbával, mert folyamatosan nyomon kell követni a világranglistát a tokiói világbajnokság miatt. Az szeptember közepén lesz, és mivel a versenytávok jövőre megváltoznak, a 20 km és 35 km lekerül, helyette félmaraton és maratoni táv lesz, ezért jövőre az Európa-bajnokságon maratoni távon szeretnék indulni, oda viszont kvalifikálni kell magunkat, és az első olyan kvalifikációs versenyt októberben fogják megrendezni, és most igazából ezen gondolkodunk, hogy mi legyen a prioritás a tokiói világbajnokság szeptember közepén, vagy októberben egy jó kvalifikációs verseny a jövő évi Európa-bajnokságra.
Sorozatban másodszor bajnok a Borsodabói Zemplén vármegyei labdarúgó bajnokságban az Ósz Sajóvölgye együttese. Bene Attila játékosedzőt hallják.
Jó kimondani, újra egy bajnok csapatunk van, és bajnokok lettünk, és ideje korán, hál' Isten, tehát már ugye, ha jól számolom, akkor a 4 forduló a vége előtt már megint bajnok vagyunk, és ez örömteli, és az első számú célunkat elértük, de mindenki tudja, hogy még van egy másik számú célunk is, ugye az NB3-ba való feljutás, és most a következő célunk ez lesz, és mindenre próbunk ezért tenni, hogy sikerüljön is. Nyilván ez egy részsiker, nagyon fontos siker, de még csak részsiker, mert igazából majd akkor lesz majd a igazi öröm, szerintem mind a csapat, meg mind a város számára, hogyha a feljutást meg tudjuk majd ünnepelni. Százalról meg annyit szeretnék mondani, hogy hát mi minden szezon nagyon nehéz, és minden bajnoki címelésre nagyon nehéz, és nagyon sok feladattal jár, és nagyon büszkék a csapatra, hogy ezt megint el tudtuk élni, ezt a nem kis teljesítményt, amelyik bajnokot tudtunk lenni, ráadásul veretlenül. Mindenkinek gratulálok, az egész csapatnak, a stávnak, a vezetőknek, a városnak, mindenkinek köszönjük is, mert ez egy közös siker ennek a szezonnak a bajnoki címe, ez most egy közös siker volt is. Mindenkinek köszönjük szépen.
Bene Attila beszélt az osztályozóról is.
Tavalyi rájátszás meccsünk az nagyon nehéz volt, mert tényleg sokat kellett úgymond idézésen sakkozni, hogy akkor most hogy legyen, mint legyen, mert ugye 4 idősebb játszhatott a csapatban, a keretben, és ugye csak fiatalok lehettek, mi a másik csapat voltunk a putoknak. Most nyilván a szabály most tényleg most ez elhárult előlünk, tehát igazán most az egész keret játszhat, és én úgy gondolom, nem lesz könnyebb ez a rájátszás. Jó csapatunk van, nem lesz könnyű, mindenkinek maximálisat kell hoznia, mindenkinek oda kell tennie magát, munkában, teljesítményben, és akkor ezt a célt elérhetjük. Ugyanolyan nehéz lesz, mint a tavalyi, tehát nem lesz egyszerűbb sem.
Most pedig Zimányi Ádám játékost hallják.
Sokkal jobb érzés, mint a tavalyi, ugyanis tavaly sajnos kiderült, hogy nem a fix csapat játszhat, mivel tartalékcsapatnak számítottunk. Ebbe az évben már nem így van, játszhat mindenki. Úgyhogy a hátralévő meccseket annak próbáljuk majd betudni, hogy felkészüljünk maximálisan az osztályzóra, és azt is sikeresen vegyük, és kivívjuk az NB3-as tagságot. Azt gondolom, hogy a fiatalok megállták a helyüket, akik játszottak, azokról kiderült, hogy maximálisan számíthatunk rájuk. Ez bizonyítják hétről hétre, az idősebbek köztük én is próbáljuk őket segíteni. Azt gondolom, hogy a csapatban jól van fiatal és az öregek aránya, úgyhogy maximálisan teszi mindenki a feladatát.
Sportszakmai együttműködési megállapodást kötött Szécsi Zoltán, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó a KSK Delfin vízisportklubbal. Szitka Pétert, Kazincz Balcika polgármesterét hallják.
Nyilvánvalóan ez egy nagyon boldogító pillanat, amikor alapvetően egy olyan jellegű kapcsolat jön létre, egy háromszoros olimpiai bajnok és egy helyi egyesület között, amiben azt gondolom, hogy a város és a sport élek az igen gazdagodik. Tehát egy ilyen jellegű mellé azt gondolom, hogy a város mindig is oda fog állni. Támogatjuk ezt az együttműködést, segítjük ezt az együttműködést, és nyilván nekünk is az a célunk, hogy ez a komplexum és maga a sportélet Kazincbarcikán és ezen belül is ugye a vízilabda gyakorlatilag kitűzön magának olyan jellegű célokat, amelyek a város hírnevét öregbítik.
Most pedig Halász Bélát, a KSK Delfin Vízi Sportklub elnökét hallják.
Itt most a kettő vízilabda egyesületnek az együttműködéséről van szó, ahol egy nagyon nagy tradíciókkal rendelkező egri vízilabda klubbal működünk együtt, utánpótlás nevelés érdekében. Az a célunk, hogy minél több gyermek bekerüljön a vízesportok világába, minél többen a vízilabda sportban, és hogy minél több lehetőséget biztosítsunk a tehetségeknek is a továbbfejlődésre.
Végül Szécsi Zoltán, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázót hallják.
Vizes olimpiai bajnokként mindig öröm egy uszoda átadása, uszoda épülése. Azt gondolom, hogy ez egy méltó szentélye lesz majd a jövőbeni vizes sportoknak, úszásnak, vízilabdának, minden egyébnek. Nagyon nagy megtiszteltetésnek éreztem polgármester úrtól és ugye a Delfinektől azt a felkérést, hogy működjünk együtt. Ez az együttműködés ugye nem csak a személyemről szól, hanem kifejezetten a két klub, ugye az Egri Vízilabda Klub és a Kazincbarcikai Delfinek közötti együttműködés. Szakmailag szerintem egy jól felépített, nagy tradíciókkal bíró egyesület tapasztalatait tudom megosztani Béláékkal.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Gyere szent lélek, szállj le rám, és töltsél egészen. Nem csak benned van erő, és benned van élet, szerelmem, drága szent lélek.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak be